Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Jöjjetek így fennállva, kezdjük meg Isten tiszteletünket a keresztség kiszolgáltatására készülve. A 167. dicséretünknek az első versét énekeljük. 167. dicséretünk. Jöjj, mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben eképpen. Mert nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztszülők és ünneplő gyülekezet, keresztség szereztetési igéje mellé szeretnék a Bírák könyvéből felolvasni két igeverset. A Bírák könyvének a 13. részéből a 8. és 12. verseket. Uram, Istennek az embere, akit elküldtél, hadd jöjjön el ismét hozzánk, és tanítson meg bennünket, hogy mit cselekedjünk a gyermekkel, ha majd megszületik. Ha majd beteljesedik ígéreted, milyen legyen a gyermek élete, és mit tegyünk vele? Amikor keresztségre készülünk, és most egész kisgyermekek vannak itt a családok közösségében, akkor mindig az az izgalom, a háttér, ahogy ezek a gyermekek megérkeztek, ahogy befogadásra találtak egy-egy családban. Az ember mindig kap egy kis készülési időt arra, hogy ha majd megérkezik a gyermek, akkor onnantól kezdve el tudjon kezdeni vele vagy tudjon róla gondot viselni, hogy felkészüljön arra, hogy majd mit is kell tenni vele. De talán az első izgalmakat inkább azt tölti ki, hogy egészséges legyen a gyermekünk, hogy minden rendben legyen. Ma már egész komoly vizsgálatok vannak, és lehetőséget adnak arra, hogy ezt mi nyomon is kövessük, hogy minden rendben van vele. Ez néha megnyugtat bennünket, máskor egy kicsit elnyugtalanít, mert azért ezek nem mindig olyan pontos számítások, mint ahogy azt mi szeretnénk. És hát ezzel a készülődéssel elég sok időnk el is megy, és a lelkünkre ez bőven elég, hogy rátelepedjen. És aztán eljön a pillanat, amikor a gyermekek megszületnek. És akkor van bennünk egy ilyen csodálkozás, jé, hát ilyen lett. Nem így nézett ki a képeken, és most egészen emberi alakot öltött, már bele tudok nézni a szemébe, már meg tudom egy kicsit fogdosni, meg tudom gyúrni. De aztán az ember, ahogy ezen az első ilyen lelkesedő állapotán túl van, jönnek az újabb kétségbeeső gondolatok. Na jó, hát de hogyan kell működtetni ezt a gyermeket? És egy nagyon szép kis történet részlet az, amiből felolvastam ezt az édesapának azokat a szavait, amelyekkel úgy rátekint erre a felelősség teljes helyzetre, és azt mondja, hogy na jó, de mit tegyek én ezzel a gyermekkel? Az elmúlt héten az egyik bibliaóránkon is előkerült ez a rész, és ez a részlet is, és egy gyakorló édesapa, akinek 3 gyereke van, azt mondta, hogy neki az volt az első kérdése, miután megismerkedett a gyerekével, hogy hol van rajta a kikapcsoló gomb. Mert hogy ez egy folyamatos szolgálat, egy folyamatos készenlétben levés, egy folyamatos odafigyelést jelent, és az ember egy ideig csinálja, és utána azt mondja, hogy de hát az én erőm is véges, az én időm is véges. Vajon hogy tudok vele együtt haladni? Vajon mire tudom én elvezetni? Vajon hogy telepszik rá az én fáradtságom az ő életére? Vajon amikor nekem adni kell folyamatosan, akkor én kitől fogok venni? Ki az, aki a lelkesedésemet, az odafigyelésemet, ezt a felelősség érzettel összekapcsolt örömömet folyamatosan fenntartja? Ezért annyira jogos a kérdés, hogy jó, hát megkaptam, de mit kezdjek vele? És hát mindenkinek vannak próbálkozásai. Ilyenkor megjelennek a nagymamák a régi módi módszerekkel, ad ezt neki, ad azt neki, jön a szomszéd, hogy nála mi vált be, jönnek a rokonok, és mindenkinek van egy jó tanács, aztán rájövünk arra, hogy minden élet annyira egyedi, ezt ki kell tapasztalni, nem úszom meg azt a közös küzdést, amellyel megismerem őt, hogy ő kicsoda, és azt sem ússza ő meg, hogy megismerjen engem, és elfogadjon a szüleinek. Nekünk össze kell ott rendeződni és csiszolódni. De a kérdés valahol ott van mindig a lelkünk mélyén, hogy kaptuk a miénk, de mire kell megtanítani? De hogyan kell jól vezetni? De hogyan kell átadni azt, amit tudok? Vagy hogyan kellene megszereznem azt a tudást, amit nem tudok, de jó lenne átadni? És vannak ilyenkor ilyen tévedéseink, azt hiszem, hogy ezek ösztönszerűen jönnek, hogy először azt gondoljuk, hogy ezek a kisgyermekek a mi javított életünket kell éljék. Azt a javított életet, amiben mi már látjuk a saját hibáinkat, ők szeretnénk, ha ezeket elkerülnék, és ezért egy nagyon tökéletes világot akarunk megteremteni nekik. És amiben igyekszünk is, hogy ez a tökéletes világ létrejöjjön, állandóan beleütközünk abba, hogy nem tudjuk ezt megteremteni, mert mi magunk sem vagyunk azok. Aztán egy kicsit utána rájövünk, hogy ők sem azok. Hogy nem úgy működnek, ahogy én működtetni szeretném. Hogy én hiába mondom azt neki, hogy maradj most nyugton, nem fog nyugton maradni. És hiába mondom azt, hogy figyelj, most én tudom, hogy miért mondom, és kérem azt tőled, hogy ezt vagy azt csináld, ő lázadni fog, és azt mondja, hogy én nem azt akarom csinálni. És erre mondja Jézus azt a tanítványoknak, amikor azokra az újszülöttekre néz, akik a keresztségben belelépnek az Isten világába, hogy tanítsátok őket arra, amit én parancsoltam nektek. Azt hiszem, hogy többet nem tudunk tenni, mert nem mi alakítjuk ki az életüket, nem mi alakítjuk ki azt, hogy hol lesz a helyük, nem mi kell eldöntsük azt, hogy az Isten milyen képességekkel ruházta fel őket, és ez aztán milyen helyet biztosít nekik a világba. Lehet álmodozni már arról, hogy majd milyen férje lesz, vagy milyen felesége lesz a kisgyermeknek. Lehet arról álmodozni, hogy mi lesz belőle, professzor vagy tanár. De nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy az Isten parancsolatai szerint lévő életet élve egy boldog ember lesz, akire az Isten tud odafigyelni, vigyázni rá, igazgatni az ő sorsát, vagy valaki olyan, aki csak a maga erejére tud támaszkodni, csak a maga bölcsességére, és ezért rengeteg tévútra is fog tévedni. Küld el nekünk az Isten emberét, hogy tanítsa meg nekünk, hogy mit tegyünk ezzel a gyermekkel. Nem tudom kihúzni a magam tisztét sem abból az igéből, ami ebbe benne van. Amikor a gyermekeket megkereszteljük, akkor valahol szeretnénk ezt felelősen tenni. Hogy tényleg fontos az ő életükben az, hogy az Istennek a követői legyenek, hogy Krisztusnak a tanítványaivá váljanak. Hogy azok a szülők és keresztszülők, akik ígéretet tesznek, és azt mondják, hogy ők így is nevelik és neveltetik, azok megkapják azt a lehetőséget, hogy ezt meg is tehessék. És az Isten embere, vagy az Isten emberei, hadd egy kicsit a felelősséget adjam át a gyülekezetnek is. Pont erre tesznek ígéretet, hogy ők segítenek ezt megtanulni. Nem olyan régen a gyülekezetbe visszavezettük azt, hogy a szülők és a keresztszülőkön túl a gyülekezet is tesz ígéretet és fogadalmat. Most hadd szóljak így a gyülekezethez, hogy ennek mi a felelőssége. Hogy nekünk az a tisztünk, hogy mi mindig biztosítsuk azt, hogy aki ebbe a templomba vagy ebbe a közösségbe belép, az találkozzon az Istennek a szavával. Találkozzon azokkal a parancsolatokkal, amelyek életmentőek. Hogy azok a gyermekek, vagy akár később felnőttek, akik ide belépnek, segítségre találjanak az Istennél. Az Isten embere azt mondja, hogy nem kell nagy dolgokat kigondolni a gyermekeink számára, hanem csak azt az egy utat kell megmutatni, amelyről az Isten közelébe tudnak forgulódni. És aztán Isten és ők majd mindent elrendeznek. Csak ezt az utat nyilvánvalóvá kell tenni. Majd, ha beteljesedik az ígéreted, milyen legyen a gyermek élete, és mit tegyünk vele? Nagy kérdés ez, és azt hiszem, hogy a szülők ezzel a kérdéssel végig fogják viaskodni még azt az időszakot, amíg ezek a gyermekek felnőnek, vagy talán még tovább is. De a lelkükről szeretném azt a terhet is levenni, hogy nem rajtuk múlik csupán ennek a gyermeknek az élete, hanem pont ezért siet a segítségükre az Isten a maga áldásával, és azzal az ígérettel, amit olyan jól ismerünk, hogy én minden nap velük leszek a világ végezetéig. Mert én nem tudom magamhoz kötni őket. Nem az én irányításom egyedül a meghatározó, hanem az, amit az Isten akar adni. De nekünk szülőknek össze kell dolgoznunk Istennel, hogy ezen az úton ők járhassanak, hogy ne vesszenek el benne, hogy a kanyarok után visszataláljanak önmagukhoz is, és magához, Istenhez is. Ezekkel a gondolatokkal szeretném most a keresztséget kiszolgáltatni, és mielőtt ezt megtenném, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőknek. Kérem, hogy közösen álljunk fel erre az ünnepi alkalomra. És először a szülőket kérem, így közösen a keresztszülőkkel, hogy hallható hangon, lelkiismeretük szerint feleljenek az elhangzó kérdésekre. Kérdezem tőletek először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszent egyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet közösségében. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig a gyülekezethez fordulok, és kérdezem, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek és keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék. A gyülekezet felelje, ígérjük. Tegyünk vallást a mi hitünkről, közösen elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mi azt reméljük és azt valljuk, hogy ha valamit a kezünkbe adsz, ha úgy ismerünk meg, mint ajándékozó Isten, akkor fel is készítesz mindarra, a feladatra, amely ezzel együtt jár. Bár sokszor úgy érezzük, hogy kevesek vagyunk. Kevesek, hiszen a saját életünket is olyan nehezen tudjuk rendezni. És te mégis arra méltatsz, hogy más életeket is ránk bízol. Terhes öröm ez számunkra, amelyet ide teszünk most eléd. Ezért hoztuk ezeket a kisgyermekeket is, hogy az életüket ne csak a mi bölcsességünk, gondolataink, próbálkozásaink vezessék, hanem azok az ígéretek és azok a parancsolatok, amelyek azon az úton tartják, amely békességet, örömöt jelent az ő számukra életükben, és megérkezést te hozzád. Köszönjük, hogy így hívhatunk segítségül, hogy örülj velünk, akik bennük gyönyörködünk, akik őket szeretjük, akik annyi mindent újra tanulnak velük együtt az életből, rácsodálkozást azokra az ajándékokra, csodákra, amelyekkel körülveszel minket. De légy velünk akkor is, amikor elbizonytalanodunk, akkor is, amikor küzdünk, akkor is, amikor imádkozunk érettük, mert tudjuk, hogy erőnket meghaladja az, amivel meg kell küzdenünk. Így köszönjük meg, hogy az ígéret az ő számukra is valós, hogy kíséred életüket minden napon a világ végezetéig. Áld meg azt a családi közösséget, amelybe elhelyezted őket, békességgel, szeretettel, engedd, hogy néha megtapasztalva azt is, hogy önmagunkat hogyan kell átadni és odaadni az ő életükért és javukért, tudjuk szolgálni őket. Hallgasd meg imádságunkat, és kérünk, hogy azt az áldást terjezd ki rá azokra is, akik téged megtanulnak közben segítségül hívni. Akik rájönnek arra, hogy ahhoz, hogy tanítsanak, tanulniuk is kell. Ezt az alázatot add azoknak a szívébe, akik ezt a feladatot, ezt az ajándékot tőled most elvehették. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg értük mondott könyörgésünket. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje. Legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket a 229. dicséretünkkel. 229. dicséretünknek mind a három versét énekeljük. Hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat. Isten igét olvasom ezen a mai vasárnapon a Bírák könyvéből, a 15. fejezetből, ahogy napi igénk megjelöli azt bibliaolvasó vezérfonalunk szerint, a Bírák könyvének a 15. részéből a 9-től 20-ig terjedő verseket olvasom. A filiszteusok felvonultak, tábort ütöttek Júdában, és ellepték Lehit. A júdabeliek megkérdezték, miért vonultatok föl ellenünk? Azok így feleltek, azért vonultunk föl, hogy megkötözzük Sámsont, és úgy bánjunk vele, ahogy ő bánt mi velünk. Ekkor odament 3000 júdabeli ember az étámi szikla hasadékhoz, és ezt mondták Sámsonnak. Nem tudod, hogy a filiszteusok uralkodnak rajtunk? Miért tetted ezt velünk? De ő így felelt nekik, ahogyan ők bántak velem, én is úgy bántam velük. Majd ezt mondták neki, azért jöttünk ide, hogy megkötözzünk, és a filiszteusok kezébe adjunk. Sámson ezt mondta nekik, esküdjetek meg, hogy nem vertek agyon. Azok így feleltek neki, nem, csak jól megkötözünk, és a kezünkbe adunk, de semmi esetre sem ölünk meg. Azzal megkötözték két új kötéllel, és elvitték a szikláról. Amikor Lehi beért, a filiszteusok újongva mentek eléje. De megszállta az úr lelke, és olyanná lettek karjainak kötelek, mint a tűz égette lenfonál, úgyhogy a béklyók lemállottak a kezéről. Talált még egy kisem száradt szamár álcsontot, utána nyúlt, felkapta, és agyonvert vele 1000 embert. Ezt mondta Sámson, szamár álcsontjával rakásra vertem őket. Szamár álcsontjával agyonvertem 1000-et. Amikor ezt elmondta, eldobta kezéből az álcsontot, és elnevezte a helyet álcsont magaslatnak. De nagyon megszomjazott, és így kiáltott az Úrhoz. Te ilyen nagy szabadítást vittél végbe szolgád által, mégis most szomjan kell halnom, vagy a körülmetéletlenek kezébe kell esnem? Akkor Isten ketté hasította azt a mélyedést, amely Lehiben van, és víz fakadt belőle. Ő pedig ivott, életereje visszatért, és felé lett. Ezért nevezik azt kiáltó forrásnak. Ott van Lehiben még ma is. Sámson 20 esztendeig volt Izrael bírája a filiszteusok idejében. Kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak megértését, jöjjetek fennállva ezért, együtt imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, békét találni jöttünk te nálad, mert sokszor háborog a lelkünk, sokszor benne vagyunk azokban a mindennapi küzdelmekben, amelyek megfárasztanak, amelyben reményt vesztettek leszünk. Néha ezek a küzdelmek annyira erősek, hogy elszakítanak bennünket egymástól is. Vannak olyan küzdelmeink, amelyekben még talán azt reméljük, hogy egy-egy erősebb valaki jön, és hozza a segítségét, és győzelemre viszi a dolgokat. Talán néha így tekintünk a betegségből egy-egy orvosra, hát ha majd ő mindent megold. Így tekintünk egy-egy családtagra, akitől azt várjuk, hogy hát, ha helyreállítja a békességet. Néha nem tudunk másra tekinteni, csak rád, hiszen a legnagyobb ellenséggel, a halállal találkozunk, és ott csak te lehetsz győzelmes szabadító. Mindezeket hoztuk most ide, és azt reméltük, hogy azt a békességet árasztod ránk, amelyben benne van a megnyugvásunk. Most mégis egy olyan történettel találkozunk, amely harcra hív minket is. Segíts megküzdeni azért a békességért, ami tőled való. Ehhez kérjük most a te lelkedet, kérjük, hogy ezen keresztül vezessen a te igéd ahhoz a célhoz, amelyet te akarsz megjelölni számunkra. Légy itt közöttünk, áld meg Isten tiszteletünket, engedd, hogy rá tudjunk figyelni. Engedd, hogy a lélek munkálkodjon, és formáljon bennünket. A mi Urunkért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 25. Zsoltárunknak a 6. versével. A 25. Zsoltárunknak a 6. versét énekeljük. Aki az Úristent féli és tiszteli szívében. Alapigénket újra olvasom a Bírák könyvéből, a 15. fejezetből, annak is a 14.-15. verseiből. Amikor Lehibe ért, a filiszteusok újongva mentek eléje, de megszállta az Úr lelke, és olyanná lettek karjainak kötelek, mint a tűz égette lenfonál, úgyhogy a béklyók lemállottak a kezéről. Talált egy még ki sem száradt szamár álcsontot, utána nyúlt, felkapta, és agyonvert vele, 1000 embert. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, az Ószövetségnek a világa az néha olyan nagyon nehezen érthető a mai ember számára, főleg úgy, hogy ismerjük már Krisztusnak a törvényét és parancsolatát a szeretetről, és ezért ezek a felolvasott bibliai versek is olyan nehezen érthetők vagy magyarázhatóak. Mégis szeretnék erre egy kísérletet tenni, mert nem hiába való harcok és küzdelmek voltak ezek egykoron, és valahol vissza-vissza köszönnek a mi életünkben is. Nem nagyon szeretjük azokat az embereket, akiket így is szoktunk megbélyegezni, hogy a problémás emberek. Azért nevezzük őket problémás embereknek, mert mindig valami gond van velük, mindig valami feszültség van körülöttük, mindig mondanak valamit, vagy épp nem mondanak semmit, mindig tesznek valamit, ami kiakaszt minket, ami miatt nehéz együtt élni velük. Néha ezek az emberek egész közel vannak, benne a családban. Néha próbáljuk őket kerülni, mert azt gondoljuk, hogy kerülhetőek egy munkahelyi közösségben, vagy bármilyen más közösségben. Szoktuk így is mondani, hogy nem vagyunk kompatibilisek egymással. Van egy ilyen ember, nem is egy, de most vele találkozunk a Bibliában, akit Sámsonnak hívnak. Az ő legendás alakja általában úgy az emlékezéseinkben, a gyermekkori hittanos élményeinkben mindig egy ilyen kiemelkedő nagy alak, egy erős valaki, valaki olyan, akinek az ereje ugye a szakállában és a hajában van, aki Istenért küzd és harcol, és egy kicsit megszenteljük az ő alakját, mert szeretnénk ilyen harcosokká válni, akik igaz módon, erővel küzdik meg a maguk csatáját az igazságért. De ő egy nagyon problémás ember. És ha szomszédba lakna, senki nem akarna a szomszédjába kerülni, mert mindenbe bele tud kötni, mert igazán nem kötik őt az Isten törvényei, nem akar azok szerint élni, mindig megvan a saját feje szerinti megoldás. Általában mindig hős szerelmest játszik, ebből rengeteg problémája születik, és állandóan viszály születik ebből is. És ráadásul van egy ilyen természete is, hogy igen erősen bosszúálló típus. Hogyha vele valaki kekeckedik, ha valaki ki akar babrálni, ha nem úgy történnek a dolgok, ahogy ő szeret, akkor ő bosszút áll. És mégis Isten valahogy ezt az embert felhasználja egy olyan küzdelembe, amit Isten akar, hogy legyen ez a küzdelem. Általában Istenhez azért jövünk, és az imádságban is így említettem meg, hogy őtőle békességet szeretnénk. Azt szeretnénk, ha a dolgokat a helyére igazítaná, hogy valahogy összesimogassa az ő népét. Azokat a családtagokat, akik szétszóródtak, egy kicsit összeragassza egymáshoz a maga szeretetével és békességével. És mégis Isten úgy dönt, hogy vannak pillanatok, amikor ezeket a nyughatatlan embereket is akár felhasználva kirobbantja azokat a viszályokat, amelyeknek meg kell lennie. Olyan furcsa ezt így kimondani, de talán értjük majd a történet során, hogy néha kellenek azok a küzdések, amelyek után megszületik az a békesség, amely azok nélkül nem születnének meg. Mert az ember mindent szeret elsimogatni, simítani az életében. Még a szeretet himnuszát is ki tudjuk egy kicsit csavarni, amikor azt mondjuk, hogy hát a szeretet az mindent elfedez. Mintha ezzel be lehetne a szőnyeg alá söpörni egy csomó olyan dolgot, ami nem kívánkozik oda. És addig nincs békesség az embernek, amíg nem kezd igazán harcolni. De akkor az a harc az legyen olyan igazi küzdés, amiben beleteszem magam. És Sámsont erre felhasználja Isten. Mert mi történik a történetben? Van az Isten népe, aki kezd megbékülni az ellenséggel. Az ígéret földjére megérkező nép találkozik más népekkel, Isten megparancsolja nekik, hogy ezekkel a népekkel ne kössetek szövetséget, az isteneiket ne tiszteljétek, ne imádjátok, mindazt, amiben benne élnek, mert Isten látja azt, hogy az fertő, az nem jó, azt ne vegyétek át. Azért az ókori világban is igen, nyomorúságos és mély fertő volt az emberek között. Volt ott minden. Az Isten kultuszok nem csak arról szóltak, hogy egy-egy bálványt imádtak az emberek, hanem paráznaságtól elkezdve minden volt ott, de gyilkosságig, emberáldozatig. És amikor az Isten azt mondja, hogy ti az én népem vagytok, az meg nem a ti világotok. Ne vegyüljetek el. Akkor ezek az emberek egy idő után azt mondják, hogy de hát miért ne? Hát nem olyan rossz velük. Csak ki lehet jönni, csak lehet kötni, és itt jön a nagy szavunk, kompromisszumokat. Hogy ők hagyjanak minket békén abban, amit mi hiszünk, ők meg higgyenek azt, amit ők akarnak, mi így rendezzük az életünket, ők meg úgy rendezik az életüket. De Isten nagyon jól tudja, hogy ahol két ember egymás mellett él, annak már van hatása egymásra. És ez a hatás, ez nem mindig úgy működik, hogy a jó meggyőzi a rosszat, hanem leginkább pont fordítva. Hányszor van olyan szülő, aki azon izgul, hogy a gyermeke milyen társaságba keveredik? Hányszor van olyan félelmünk, hogy vajon mi az, amit a világ belecsepegtet az életünkbe, és mi észre se vesszük, hogy benne van, de már azáltal élünk. És ez nem szenteskedés, meg a világ ellen való hangolódás, hanem csupán annak a leszűrése, hogy az életemben benne vannak azok a dolgok, amelyek úgy emésztenek fel, és úgy végeznek velem majd végül, hogy én fel se fogtam, hogy ennek milyen súlya van. És erre azt mondja Isten, hogy na én itt nem kötök kompromisszumot. Itt nem lesz békesség, itt harc kell legyen. És felvonul az ellenség, és oda mennek az Isten népének a fia, és azt mondják, hogy hát miért akartok velünk harcolni? Azért, mert itt van ez az ember, és ő állandóan viszályt szít. Amikor Jézus megérkezik ebbe a földi világba, és elkezd tanítani, botrány van lépten nyomon. Ahol ő megszólal, egy csomó ember kiakad. Ahol ő valamit tesz, ott állandóan jönnek az zúgolódók, és azt mondják, hogy miért kezd ilyen erősen, miért kell ilyen keményen. Mi szeretjük azt a Jézust, aki gyógyítgatja a betegeket, aki felállítja a haldoklót, ez belefér. De azt a Jézust nem szereti, aki összezavarja azokat az élethelyzeteket, amelyekben mi már úgy valahogy megnyugodtunk. De ő azt mondja rá, hogy ez nem igazi. Ez egy langymeleg, ez egy képmutatás, ez valami olyasmi, ami csak úgy látszólag van. És amikor Jézussal így találkoznak, akkor meg is fogalmazzák egy idő után, hogy kell nekünk ez? Kell nekünk az, aki mindig mindent felpiszkál. Persze ez így nem igaz, hogy mindig mindent, de azért mindig megtalálja az életünknek azokat a fájó pontjait, amelyeken azért akar igazítani, mert látja jól, hogy ez így sose fog begyógyulni. Vannak sebek, amiket mi úgy kezelünk, hogy rátesszük a raktapaszt, bekötözzük, hogy ne látszódjon. De nem tudjuk, hogy ez még gyógyulást jelente. És amikor Isten belenyúl valaminek a mélyére, akkor mi szinte felháborodunk, és azt mondunk, hogy na ne! Az Isten népe megbarátkozna ezzel a világgal. Tetszetős végül is az életmódjuk. Talán nincs benne annyi feszültség, mint a miénkbe. Ha valaki oda kerül az Isten közelébe, állandóan a lelkiismeretével küzd. Vajon Isten így akarja? Vajon Isten nem akarja? Vajon ezt kérnem kell? Vajon ezt el kell engednem? Vajon, hogyha elmegyek amellett, akinek segítséget kellett volna adni, akkor tényleg kellett volna segítséget adni? Vagy ez már nem az én feladatom? Egy plusz, hadd mondjam így, macera, hogy én Istennel kapcsolatban lévén állandóan látom azt, amit talán nem is akarnék látni másként. De az Istennek megvan ezzel a szándéka. Megvan az a szándéka, amelyel meg akarja mutatni azt, hogy van egy része a világnak, ami elvész és elmúlik, és magával tud rántani engem is. És van benne egy olyan világrész is, ami az Isten országából születik, ami egy teljesen más természet, egész más a természet ennek a világnak, és ha én ahhoz tudnék igazodni, akkor a dolgok úgy valósággal állnának a helyére. Akkor nem az én gyógymódom szerint gyógyulnék, hanem az Isten tudna gyógyítani engem. De ez döntésre hív. És a harcot ezért nem ússza meg senki. Milyen csodálatos és milyen félelmetes, hogy az ember ezt nem képes felfogni. Mit csinálnak az Isten népének fiai? Elmennek Sámsonhoz, és azt mondják, hogy hadd kötözzünk meg téged, kiszolgáltatunk az ellenségnek, nem kell lesz. Nem akarunk veled harcolni, vízd meg a csatáidat, mi ebben nem megyünk bele. És amikor ezt kimondják, és megkötözik, akkor erre a Sámson azt mondja, hogy jó, megtehetitek velem, de én nem tehetek mást. Valahol mégis ott van ebben a nyughatatlan emberben az Istennek az a lelke, aki nem tudja ezt a kompromisszumot megtenni. És aki azt mondja, hogy én akkor is harcolni fogok. Lehet, hogy benne van a saját önfejűsége is, hiszen ő újból bosszút akar állni a saját sérelmein is, de közben ott vívja az Isten csatáját is. Az előbb a jézusi párhuzamot említettem, hogy Jézus is úgy akar békességre törekedni, hogy közben kéri, hogy harcoljuk meg a magunk harcát, amiről Pál azt mondja, hogy a hitnek szép harca, de nehéz, akkor most is lehet hozni a párhuzamot, ugyanezt teszik Jézussal is. A saját népe szolgáltatja ki, és azt mondják, hogy nem kell nekünk. És ilyenkor mindig úgy végig gondoljuk mi is azt, hogy nekünk kell-e. Nekünk kell-e az az Isten, aki tényleg beleavatkozik az életünkbe? Mert hívjuk, hogy gyere, avatkozz bele, és mikor tenne valamit, akkor azt mondjuk, na ezt köszönjük, nem kérjük. És ezt játsszuk vele. Hol kell lesz, hol nem kell lesz. Hol már ott tartanánk, hogy én kell változzak, hogy magammal szembe kell nézzek, hogy azt kell mondjam, hogy én rontottam el, hogy gyere, segíts, mert nélküled nem tudom megoldani. Akkor ott visszalép az ember, és azt mondja, hogy nem, még próbálkozom tovább. Azért is bebizonyítom, hogy fog menni. Így, ahogy kihátrál a nép Sámson mögül, úgy tűnik, hogy a dolog véget is fog érni. És akkor jön az a csodálatos jelenet, amit azt hiszem, hogy mindenki ismer és emlékszik rá a régi képes bibliákból, vagy a hittanos élményekből, vagy egyáltalán a művészetekből, hogy az izmos ember áll, szamár, állkapos csonttal a kezébe, és püföli az ellenséget, és ez a nagy győzelem. Hát ez a győzelem azért nem olyan nagy. Egyrészt ez az ember indulatból győz. Megszállja az Isten lelke, lehullanak róla a kötelékek. Valahol ott van mögötte az Isten akarata, de valahogy ez a győzelem őt, magát mégsem tudja formálni. Ez inkább diadal neki. A győzelem az más. Végén eldobja az állkapott csontot, és azt mondja, hogy na, legyen ennek a helynek a neve, álcsont magaslat. És azonnal beugrott, ahogy olvastam ezt a mondatot, hogy milyen érdekes, hogy ilyen egész hasonló neve van egy hegynek még a Bibliának, amit Koponyahegynek nevezünk, vagy Koponyák hegyének nevezünk, ahol Krisztus is győzedelmet aratott a keresztet, és nem vert szét ezreket, és mégis legyőzte, és hordozta magába az Istennek azt az ítéletét a bűn felett, amivel nem tudott kompromisszumot kötni. Egy hatalmas győzelem ez. Ez valakinek ott az életébe került, Krisztusnak az életébe került, Sámson is majd később majd a maga életét is odaszánja erre a küzdelemre, és Jézus azt mondja, hogy mindenki lelki értelemben oda is kell szánja erre, ha egy új életet akar kezdeni. Akkor van meghalás a bűnre nézve, és azt kell mondjam, hogy nem tudok ezzel azonosulni, inkább vállalom minden következményét, talán még a kivettetést is, talán még a megaláztatást is, de ez nem kell nekem. Vannak olyan emberek, akik valahogy már meg tudtak borzadni azoktól a dolgoktól, amiket az ember tesz, és amit az emberi bűn belevisz ebbe a világba. És ők azok, akik talán elsőként hajlanának is erre, hogy azt mondják, hogy ez nekem nem kell. És abban a pillanatban, amikor ez a nagy győzelem megtörténik, akkor az Isten elé odaáll ez a nagy harcos, és azt mondja, hogy hát nézd, megtettem, amit akartam, de most szomjan fogok pusztulni. És Isten azt mondja, hogy jó, te elneveztél egy magaslatot Szamár álcsont hegynek, én pedig elnevezem ezt a helyet kiáltó forrásnak. Kiáltottál, és én adtam neked vizet. És ez élő víz lesz számodra. Így olvassuk, hogy az élet ereje visszatért. Ha megharcolod az én harcomat, és belefáradsz, akár holtig összerogyva, adok neked élő vizet, amely életre táplál. Megint csak ott vagyunk a Golgotánál, és azt mondjuk, hogy aki megmeri harcolni ezt a harcot önmagával, a bűneivel, azzal a világgal, amit csak elveszíteni tud, az utána életet nyer az Istennél. Ez békesség. Sajnos Sámsonnak az életében ez nem tudott ez a békesség megnyugodni. De az Isten arra hív bennünket, hogy egy ilyen harcok árán megszerzett békesség, amivel Isten közelébe jutok, ahol tényleg az élő vízből tudok mindig meríteni, ahol az ad békességet, hogy én az Isten kezébe vagyok, hogy én nem rosszul döntöttem akkor, amikor bármit fel tudok hagyni azért az ígéretért, amit Isten ad, akkor megtapasztalom azt, hogy a helyemen vagyok. Akkor valahogy megnyugszik minden az emberben. A küzdések lehet, hogy tovább folynak, a harcok még meglesznek, ez kitart életünk végéig, de valahol úgy fogjuk érezni, hogy azon az oldalon állunk, ahol az Isten lelke bármikor meg tud szállni bennünket, és ott a kötelek le tudnak hullni. Erre az erőre pedig szükségünk van, enélkül nem tudunk tovább menni. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől, hogy azokat a küzdelmeket, amelyeket ők fontosnak lát, azokat hozza, hogy megharcoljuk, de ne legyünk ezekben kicsinyesek, ne legyünk bosszúállóak, hanem keressük azt a győzelmet, amelyben az élet víze tud felbuzogni az életünkben, és amely Istenhez tud kötni minket. Amen.